as you come, may every condition catch me to go to the middle of the army. Hát mivel közeledik az október meg a november, hát egy kicsit az elmúlásról beszélgetünk. A végső dolgokról, ha beszélgetünk, akkor 9 dologra lehet gondolnunk. Az egyik a halál, a másik a különítélet, harmadik a tisztítótűz, negyedik a pokol, ötödik a mennyország, hatodik a test feltámadása, hetedik Krisztus újra eljövetele, nyolcadik az utolsó ítélet, kilencedik a mindenség beteljesülése. Tehát ezzel a 9 témával kell nekünk megismerkednünk, hogy világos legyen számunkra a jövőnk. Nem könnyű dolog, de valójában jó, hogyha el tudjuk rendezni magunkba az igazságnak megfelelően. Azzal együtt, hogy a halálunk után megszűnik a tér és az idő, tehát ezt nehezen tudjuk elképzelni, mert nem tudjuk belegondolni magunkat abba, hogy nincs idő, és nincs tér, nincs holnap, és nincs tegnap, és nincs elhelyezkedés, hanem vagyunk. Tehát ezt is kell kérni, vagy lehet kérni a Szentlélektől, hogy adjon nekünk világosságot, hogy a föld élet után mit jelent az időtlenség és a tér nélküliség. Tehát a vég, amit úgy nevezünk, hogy vég, és amitől sok ember nagyon fél, ez a vég tulajdonképpen számunkra, keresztények számunkra kezdet. Kezdet. Tehát a föld élet ahhoz képest, amit kapunk Istentől, egy nagy nulla. Mert el sem tudjuk képzelni az örökké valóságnak azt a gazdagságát, szépségét, jóságát, örömeit, amit Istentől kapunk. Tehát, hogyha valakinek sanyarú az élete, akkor nem kell kétségbe esni, mert a kezdet ezután kezdődik. Avirai Teréz mit mondott, hogy az egész föld élet olyan, mint egy rozzant istállóba való éjszaka. Tehát ez a nagy szent, ha ilyet mondott, akkor neki is vannak elképzelései az örökké valóságról. Tehát az ember igazából csak a beteljesülés, vagyis a mennyország oldaláról érthető meg. Tehát ezért nem érti az embert sok ember, vagy az ateista, mert nem ismeri a mennyországot. Tehát teljesen abban a meggyőződésben van, hogy az ember sorsa nem más, mint a karrier, a gazdagság, a pénz, meg is mondja sok szülő a gyermekének, hogy olyan állásba menjél, ahol sok pénzt kapsz, mert akkor leszel a földön boldog. Hát ez nem igaz, mert a földön akkor leszünk boldog, ha Isten van a szívünkben. Tehát ezért szülőket is fel kell világosítani, hogy ne mondják azt, hogy sok pénzből től leszel boldog, mert sok embernek látjuk a romlását, mert sok pénze van. Tehát mindaz, ami keresés, tapogatózás, küszködés itt a földön, ez éppen mind csak előjel, mind csak születés, mind csak ezután lesz az igazi élet. Tehát amikor átlépjük a mennyország küszöbét, ha van egyáltalában küszöbe, akkor kezdődik az igazi életünk, mert akkor nyílik meg előttünk minden a szép és jó, amit Isten készített számunkra. Addig viszont állandó fejlődés az ember sorsa. Egy percig se állunk meg, mindig valamivé leszünk. Különösen akkor, hogyha nagy jó cselekedetet végzünk, akkor ugrásszerűen fejlődünk, ahogy a gyerekjátékban, hogy dobnak olyan kockát, és akkor hirtelen átmegy a következő lépcsőre. Másodszor tehát a világ a mennyországra irányul, Isten terve szerint. Ez a cél. A világ mindenség eredeti állapotából az élet mindig magasabb szintre fejlődik Isten akaratából, és ez a végső fejlődés pedig a mennyország. Tehát az élet úgy teljesül be, hogyha az ember lelkivé válik. Mert kezdetben, ahogy Pál apostol írja a leveleiben, testi emberként kezdjük az életünket, és kisgyermek, eszem, iszom, stb. És később, ha fejlődik az ember, akkor növekszik lelkivé. Ha nem vállalja a lelki fejlődést, akkor sajnos sok ember eszem, iszom már változik, 40-50 vagy talán még 70 éves korában is. Semmi más nem érdekli, csak az, hogy legyen sok innivalója és ennivalója. Van, aki be is vásárol ebből sok ennivalóból, hogy legyen a sanyarú időkben is sör, mondjuk több láda sör, és akkor így boldog lesz a világ vége felé is. Tehát a lélek, a szellem csak annyiban tudja megvalósítani önmagát, hogy Isten befogadja a szeretetben. Mert sokan nem gondolják egyáltalán, ez egy filozófia kérdés is, vagy pszichológia kérdés, hogy az ember nem tud igaz ember lenni Isten nélkül. És ezt nem hiszik el. Mindig azt gondolják, hogyha van egy szakmám, van pénzem, és tudok beszélni, akkor már én teljes ember vagyok. Semmi. Sok fejlődésem megy keresztül az ember lelkileg, és amikor szabad lesz belül, tehát nincsenek függőségei. Hány ember annyira benne van a függőségbe, hogy egy másodperce sincsen, mert mindig valamilyen megkötözöttségnek kell neki kényszerítőleg eleget tenni. Tehát amikor megszűnnek a függőségek, megszűnik ennek a világnak a túlzott vonzása, és egyszerűen állandóan fölfelé irányul, vagyis az Isten felé, Isten akaratán keresve, akkor tud lelki emberré válni. Tehát az ember célja, hogy lelkivé, szellemivé váljon a születésében megtapasztalt testi lényéből, mindig nagyobbá és teljesebbé váljon. Tehát neki ajándékozza, Istennek ajándékozza önmagát, akkor kezdődik igazán a fejlődés, a lelkiség. Tehát a megtérésben tulajdonképpen ez a cél, ahogy fölajánljuk, neked ajánljuk, Uram, az életemet, fogadd el, te akaratod legyen meg, a te vágyaimat is rád bízom. Tehát ez a lelki fejlődés, amikor Isten, mint az életünk forrását úgy tekintjük, és neki ajánljuk a tevékenységünket, gondolkodásunkat és akaratunkat. Tehát az ember Istennel való egyesülése tulajdonképpen magával vonzza a világ mindenséget. Ez egy nagyon furcsa filozófiai fogalom, hogy az emberhez hozzá van kötve a világ. Nem tudjuk hogyan, de végig hozzá van kötve. Ezért mondja Jeremiás két helyen is, hogy az ember bűne miatt nagy szárazság tört a világra. És addig nem lett eső, amíg Izrael meg nem tért, amíg oda nem borult az Úr elé, hogy adjon esőt. Tehát a hitnek a lépését, ha megtette, akkor változott meg az időjárás is. Tehát a mi életünk Magyarországon összefügg az időjárásunk, hogy milyen az emberek élete. Ha nagyon sokan föllázadnak Isten ellen, ha nagyon sokan káromolják az Istent, akkor mindig rosszabb idő lesz. Legyen akár szárazság heteken keresztül, hogy akár zuhanó záporeső vagy felőszakadás, ami elönti a félváros, Ez mind összefügg az időjárásnak az ellentéteivel, mert az embernek a bűne ott szerepel a kozmoszban. Tehát a beteljesülés, amikor Istennel át van itatva, ez jön létre a világ mindenségben. Tehát a teremtés még mindig folyik. Nem szűnt meg a teremtés, ezt mindig elfelejtjük. Isten minden pillanatban fönntartja a teremtés, erőt ad, energiát ad a teremtésnek, de az igazi isteni terv az, amikor Krisztus szellemisége betölti az univerzumot. És éppen ezért lehet mondani, hogy nem kell félni, hogy hogyan férünk el majd a örökké valóságban, mert miénk lesz az univerzum. Mert Krisztus benne betölti az egész univerzum, ő a második isteni személy. Tehát az ő szellemére nincs határ, nincs semmilyen visszafogottság, ő betölti az egész mindenséget, és ha megtisztul a mindenség és az ember, vagyis újjászületik a világ, ahogy Jelenések könyve, új ég és új föld, akkor tulajdonképpen miénk lesz minden. Oda megyünk, ahova akarunk. Ott foglalunk helyet, ahol a legjobb és legszebb, ahol mennyei atyánk berendezte nekünk. Tehát valójában nem szabad csak arra gondolni, amit a nagy szónokok mondanak, most nem akarok nevezni, hogy amikor meghalunk, akkor állapotba kerülünk. Egy új állapotba kerülünk. Pont. Nem folytatják tovább, nem gondolnak arra, hogy az Úr Jézus nem azt mondta, hogy ha meghaltok, akkor állapotba kerültök, és visszajövök, és beviszlek titeket az állapotba, és boldoggá teszlek benneteket. Nem ez mondta, hanem azt mondta, hogy előre megyek, és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ez teljesen megnyugtatta az apostolokat, hogy ők oda kerülhetnek, hogy Jézusnak a közelébe, közösségébe. Tehát ezért mondható, hogy a mennyország az tulajdonképpen krisztócentrikus. Milyen a mennyország? Krisztócentrikus. Krisztus van a középpontban, mindenki hozzá kerül, ő árasztja el mindenkit különleges boldogsággal, és ő az részt az isteni természetéből. Tehát elmondhatatlan boldogságot kapunk. És ez már végleg a miénk lesz, tehát ezt nem fogja elvinni a végrehajtó Svájciban miatt, hanem egyszerűen ez örök lakásunk lesz, és mindig ott leszünk Jézus mellett. Tehát a világ kialakulása és az emberiség története az mindig összefüggött az üdvösség történettel. Tehát ezért olyan nagy hazugság a diákok könyve, hogy mindig azt mondják, hogy teljesen az anyagi változások szerint alakult ki, nem is beszélve a darwinizmus tévedéseiről, hogy hogyan lettünk a majomból, meg az anyagból, meg az őslevesből, tehát mérhetetlen sok zavaros dolgot tanítanak az iskolába, de nem szabad megemlíteni Isten nevét, mert ő az igazság. És akkor így tévedésben fejlődnek sokszor a gyermekek. Tehát a teremtés krisztológiai alapelfordul folyamán folyik. A Kolosszeikhez írt levélben Krisztus azt, Pál apostol azt mondja Krisztusról, benne teremtett mindent az Atya, a mennyben, a földön, minden általa is érte teremtett. Kolosszai 1.14. Tehát érdemes néha leülni és egy mondatot forgatni magunkba, hogy az ízét egészen magunkévá tegyük. Tehát benne teremtett mindent a mennyben és a földön, a mennyei Atya, mindent általa is érte teremtett. Hát a második isteni személy, aki emberré lett értünk, az ugyanakkor egy hatalmas erő, hatalmas isteni lény, és betölti az egész univerzumot. Tehát az egész világ mindenség Krisztus beteljesülésé felé halad. Évmilliárdok óta egyetlen pont felé, az omega pont felé. Ezért mondta Jézus a jelenések könyve, én vagyok a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Tehát Krisztusban beteljesedik az egész anyagi világ. Tehát az egész fejlődés, ami eddig volt milliók óta, tulajdonképpen a előkészület ahhoz a beteljesüléshez, ami Krisztusban fog megtörténni. A kozmosz egész teljességében kifejti hatását. Tehát, ha megragadhatjuk az összvalóságot, a Krisztus felé tartó teremtés kivívja magának az életet Isten kegyelméből és erejéből. És így válik mennyországa az egész univerzum. Az élet az emberben nyeri el a teljességét. Tehát annyira értékes az ember, mert sokszor elfelejtjük és magunkat is lenézzük, meg annyira értékes az ember, mint a világ összes anyagi valósága vagy aranya, mert hiszen az ember Istennek a kedvence, a mennyei atyának a kedvence. Krisztus feltámadása és mennybe menetele által már az egész emberiséget és világmindenséget elindította az utolsó szakasz fejlődésére. Tehát az a 2000 évvel ezelőtti feltámadás, az már összekapcsolódik az univerzumnak a megtisztulásával, fejlődésével, hogy létrejöjjön az ember számára az a isteni alkotás, amiben az ember is jól érzi magát. Most a negyedik pont, hogy a beteljesülés vég nélküli előre haladásban áll. Mivel isteni lét van mögötte, ezért az végtelen lét. Tehát soha nem mondhatja az ember, hogy egyszer megunom a mennyországot. Nem lehet megunni. Mert Isten az ő végtelen gazdagságában mindig szebbet, mindig jobbat hoz, és ma annyira tele van a lelkünk, hogy a fülünk is kizöldül, akkor is újra kezdődik a szépség és a jóság, akkor is elámulunk a csodálkozástól, hogy milyen szép az Isten mennyországa. Tehát a beteljesülés részesedés Isten természetében, Isten életében. Tehát azért nincs vége a mennyországnak, mert a végtelen Isten ad mindig részt az életéből, és éppen ezért mindig boldogabbak leszünk, és nincs vége a boldogságunknak. A teremmény soha nem lehet egyenlő Istennel, mert akkor lehetne egyenlő, hogyha ő is Istenné válna. De ez önellentmondás. Tehát Isten mindig létrendben sokkal magasztosabb és végtelenebb, tehát ő soha nem fog egyenlő lenni velünk, ami azt jelenti, hogy mindig kapunk bőven részt az ő életéből. Soha nincs vége, mert ő végtelen. Tehát minden beteljesülés új kezdet, és újra kezdünk örülni, újra kezdünk hálát adni az Úrnak. Tehát végtelen dinamiként fogalmazható meg a mennyország, tehát mindig szinte robbanóan szép, és robbanóan jó, és az ember szívét nem hagyja unalomba, hanem mindig új meglepetéseket ad. Tehát annyira kitágítja a mennyország a lelkünket is, hogy sokkal többet tud befogadni, mint amit földi életben elbefogadunk, és bármit is el tudunk képzelni. Tehát az örök Isten keresők vagyunk, mindig szomjazzuk az Istent. Tehát ha úgy érzek, hogy most beteltünk, akkor újra kezdődik. Tehát mindig újabb örömet kapunk. ötödször a keresztény ezt eszkatológiai örömhír. Tehát az eszkatológia az nem a szomorúság, hogy jaj, halál is van benne. Tehát nem a szomorúságnak a megfogalmazása, hanem az örömhírnek, a végleges beteljesülésnek az örömhíre és boldogságnak. Tehát azért jó foglalkozni az eszkatológiával, különféle ilyen lelki könyvekben, ha van szó róla, mert mindig, mindenki tud valami újat mondani, valami érdekeset, és akkor mindig találunk örömet ezekben az írásokban. Tehát a világ minden ideglenességében már a végleges működés. Tehát ezt nehezen tudjuk megérteni Pál apostollal, amikor azt mondja, hogy ti már üdvözültetek, és ott ültök az Atya jobbján. Ez nem vízből mondja, hanem azért mondja, hogy hitben, reményben már annyira biztosak lehetünk a mennyországban, hogy nem kételkedhetünk vele, mert a kereségünk révén, mert a keresztény életünk révén már egyek lettünk Krisztussal. Csak ezt az egységet kell mindig megőrizni és megtartani, akkor nem lesz semmi baj, mert hiszen akkor zavartalanul megyünk fölfelé, az Úr felé. Tehát nem tapogatózunk semmibe, amikor arra gondolunk, hogy mi lesz a halál után, mert már kész valami van, amit Isten örök terve már nekünk szán. Tehát mi Isten gondolataiban benne vagyunk. A mi kis életünk, bármennyire is kicsinek érezzük magunkat, de teljesen benne vagyunk a hatalmas Isten elképzeléseibe, gondolataiba, és ő vár bennünket. Kifejezetten vár, hogy már csak odaérnünk, már csak mi nagyon szeretnénk élni, aztán mindig kikönyörögjük az életet, hogy még éljünk egy pár évet. Tehát semmi sem választhat el bennünket Krisztus szeretetére, hogy Pál mondja, csupán a mi szeretetünk szabad döntése. Hogyha mi ellenállunk és elutasítjuk, akkor Isten azt mondja, menj. De ilyet nem teszünk, nem vagyunk őrültek, hanem elfogadjuk mindig Isten ajándékát és az ő szeretetét. Tehát ezekben a gondolatokban kell nekünk gondolkodni, és belehelyezni a saját életünket, hogy ez valóság. Ez nem kitalálás, hanem ez az élő valóság, amit mond nekünk a Biblia, tanít bennünket az egyház, és ezt el is fogadhatjuk. Tehát arról sokat vitatkoztak, hogy az eljövetel ez hogyan fog, illetve a föltámadás hogyan fog történni, de mivel nem figyeltek arra, hogy időtlenség van, ezért sokan elkezdtek veszekedni, hogy a test nem támadhat föl azonnal. Mások pedig azt mondták, hogy mivel testből és lélekből vagyunk, az ember csak két létezőnek a komponenséből jön létre. Mind a ragasztó is, csak az egyiket használod, nem használ. Tehát ebből a kettőből, a testből és lélekből vagyunk, tehát akkor még nem vagyunk teljes ember, amikor a lelkünk elszakad a testtől. Tehát ezért fontos, hogy minden inkább egybe gondolkodjunk. Na most a földi idő, hogy hogyan megy és hogyan kapcsolódik az örökké valóság, hogy ezt nem tudjuk. De mivel ott nincs idő, mondhatjuk azt is, hogy egy év múlva támadunk fel, mert hiszen ott nincs idő. De a valóságban a test után, illetve a test halála után elindul a testé fejlődés. Tehát valamennyire már indul az, amit Pál apostol úgy mond, ha van földi test, akkor van éteri test, szellemi test. Tehát ha van szellemi test, akkor az elindulhat a halálunk után. Márk evangélista a 13. fejezetétől állandóan törekszik az evangélista végső időket mindig jobban a jelenbe hozni. Tehát ezért fontos, hogy felfedezzük azt, hogy a feltámadt testnek az élettere az mindig változik. A megdicsőlt világ mindenségre van szükség, hogy az megnyilvánuljon, megtapasztalható legyen. Tehát a világ mindenség fejlődik, nem egy merev álló csillagrendszer az hatalmas összes csillag, hanem Istennek van alávetve. Egyesek azt is mondják, hogy a bolygók azok az angyalok kormányzására vannak bízva. Hát ez is lehet, nem lehetetlen, hát 120 milliárd csillagrendszer van, hát lehet, hogy kell egy kicsit kormányozni az angyaloknak is, majd meglátjuk. Tehát a végső idők, tehát a világ megdicsőlés az utolsó időkben fog megtörténni. A végső idők hozzák meg a halálban a megkezdett föltámadásnak a teljességét. Tehát ez nem gyöngíti az előbbi elméleteket, hanem erősíti inkább, hogy Istennek konkrét terve van a halál utáni élettel, és az meg fog valósulni, mert az ő terve az mindig megvalósul. De a világnak a végső időben történt megdicsőlése, akkor a feltámadás megvalósító mozzanatnak is lehet mondani. Tehát Krisztus feltámadása, aki létrehozta a világot, összefügg az egész világnak a létével. Tehát az utolsó bekövetkező esemény lesz a Földön. Tehát a közvetlen feltámadással kapcsolatos a halálban történt élet, és a már megtörtént és a még nem történt meg kettő között működik, amit nehezen tudunk érzékelni, de már amikor megtörtént, akkor már konkrétan megtapasztaljuk. Tehát olyan világban élünk, amelynek vég már régen megvan ugyan szellemileg Isten tervében, de még nem tapasztalható meg a vég. Jézus mondta ugyan, ha látjátok, hogy vöröslik az ég, tudjátok, hogy közeledik a szél, tehát figyeljétek a jeleket, elképzelhető, hogy látni fogunk jeleket, hogy ahogy gondolhatjuk, hogy a fatimai fényekre 38-ban az északi fény, amikor megjelent Európába, tehát ezek mind Istentől küldött jelek lehetnek, amikor a világ növekszik és a beteljesülés felé. Tehát azért kell imádkoznunk, hogy minél jobban meg tudjuk különböztetni helyesen a jeleket. Egyesek azt mondták tegnap nekem, hogy ma itt van az Úr. Hát még nem láttam. Ti se láttátok. Úgyhogy vannak ilyen mendemondák, de azért nyugodtnak kell lennünk, bízni a Szentlélekben, aki megsúgja nekünk, hogy mikor jelenik meg Budapesten, vagy bárhol, és akkor jobban tudjuk megtapasztalni a valóságot. Tehát a páli teológia szerint Krisztus a világ végéig érkezőben van. Most ezt erre tudjuk elgondolni, hogy érkezőben van, de valójában erről van szó, hogy ő, mint az betölti az egész univerzumot, láthatóan testében is el fog jönni hozzánk, és ez vonatkozik arra, hogy érkezőben van, hogy mi is láthatjuk saját földi szemünkkel. Tehát Krisztusnak az eljövetele vagy születése, inkább eljövetele föltámadása állandóan működik az egész univerzumban. Krisztus teljessége, meg Pál apostol tanítása szerint az egész nyilvánvaló meg fog történni, és mi is látni fogjuk őt. Most a Damaszkusz felé vezető út nagyon érdekes esemény volt ebből a szempontból. Egy teljes isteni fény körülveszi Pál apostolt. Most ez az élmény vezeti őt megtéréshez. és alakítja át néhány perc alatt láng lelkű apostollá. Tehát a feltámadt Krisztus vakítja el hatalmának fényével Pál apostolt. Tehát Krisztus itt úgy jelentkezik meg, mint átalakító, teremtő és életadó. Tehát olyan életerőt adott neki, hogy 50 éven keresztül éjjel-nappal evangélizált. Gondoljatok erre arra. Dolgozott, néha megkövezték, börtönbe zárták, másnap újra kezdte. Egész életében ezt csinálta a lefejezéséig. Tehát egy olyan különleges isteni erő, amit alig tudunk felfogni, hogy hogy történhetett. Tehát az Atya dicsőségébe véglegesen bement Krisztus, az, aki így szólt hozzá, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Pál apostol ezt úgy fogalma, hogy az Úr szellemmé vált, szellemivé. Ebben a mondatban a szellem szó nem test nélkülit jelent, hanem megdicsőültet, feltámadt. Tehát Jézus már ott volt az Atyánál, az ő közelébe, tehát onnét jött le, mint isteni erő, isteni hatalom, isteni ragyogás. Tehát fel lehet oldódni benne annélkül, hogy az ember elveszíteni a személyiségét. Most ez is egy nagyon nehéz fogalom a misztikában, hogy hogyan oldódunk fel Krisztusban, vagy Krisztus hogyan oldódik fel bennünk. Mert Pál apostol többször is mondta, hogy Krisztus él bennem, és én Krisztusban. Jézus is mondta az utolsó vacsorán, én bennük élek, és ők én bennem, ahogy te atyám bennem vagy, és én te benned, úgy élnek ők is mi bennünk. Tehát ezen is érdemes egy pár órát gondolkodni, hogy mi jelent az, hogy szellemileg benne élünk Krisztusban, és ő bennünk él szellemileg. És mennyire tesszük ezt lehetővé, mennyire engedjük, hogy átjárja egész testünket tetőtől talpig. Tehát Pál apostol azt írja, hogy valóságá válik, ami a kereszténység lényegét jelenti, hogy minden hívőben, aki igaz hívő, Krisztus él benne. Tehát Krisztus egész lényével be tudja tölteni az hívő embert. Itt van a szívében. Tehát a személyi egység az valóság lehet. Az a személyi egység, hogy én teljesen szabadon kapom személyiségemet, akaratomat, értelmemet, de mégis Krisztus van benne, mögötte, és sugalmaz engem is, vezet és irányít bizonyos dolgokra. Ugyanakkor Krisztus így állandó alakulásban van a világ végéig. Tehát bennünk is formálódik Krisztus, nem egy statikus állapotban van, hogy mindig magába veszi a mi gondolkodásunkat, cselekedetünket, ami megtisztul gondolkodás, és mindig jobban akarja, hogy ő általa és ő benne gondolkodjunk, és végezzük feladatainkat. És ugyanakkor fordítva is, tehát magába ölti Krisztus a mi egyéniségünket. Mindig tudatosítja bennünk, hogy nem egyedül élsz, hanem bennem, és én te benned. Hogy Pál is mondja, mindenben benne van, és mindent áthat. Hát ez egy nagyon nagyszerű és csodálatos gondolat, hogyha ezt megértjük, akkor sokkal több örömet érzünk majd minden nap. Tehát Krisztus el tudja érni azt, hogy a világ minden embere benne éljen, ha nem állna el, és nem utasítaná el. De a szentség jelennek a benne lévésnek a keresség szentsége. Tehát a kereségben részesülünk az Atya Fiú Szentlélek nevében, és ezzel, mint egy azonosulunk Krisztus személyiségével. Csak ebben ki kell tartani hűségesen és megtért életet élni, akkor nem veszítjük el Krisztust. Tehát amint Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt halottaiból, mi is új életet élünk Krisztus által. A páli felfogás szerint, az efezusiakhoz írt levélre gondolok, vagy a galatákhoz írt levélbe, hogy kifejezetten megfogalmazza Pál, hogy a keresztség nem más, mint a keresztény élet foglalata, vagyis Krisztussal meghaltunk és föltámadtunk. Tehát ő, ahogy lemerült a vízbe a Jordán folyónál, ehhez hasonló a keresztség is, hogy mi abban a kis, apró vissepp által, amivel a keresztség történik, elmerülünk a régi életbe, a Krisztus nélküli életbe, és ugyanakkor föltámadunk a Szentlélek által, hogy Krisztusban éljünk, és neki adjuk az életünket. Tehát a Krisztus hívő minden nap jobban beleéli magát a saját feltámadásának mélységeibe, hogyha kitart Krisztus mellett. Tehát ezért fontos, hogy hiteles, hívő keresztény életet éljünk. Tehát állandó megújulásra hivatott a keresztény ember, mert mindig új indításokat kaptunk Krisztustól, és így mindig közelebb kerülhetünk hozzá. De a keresztény kegyelem beteljesülése tulajdonképpen a föld életünk befejezése, vagyis meghaltunk a földnek véglegesen, és újjászülettünk Krisztusban a mennyországban. Tehát az üdvösségben, a részesülésben éri el az emberi lét a csúcspontját. Az a legnagyobb dolog, amit az ember elérhet, hogy a földi élet után beléphet Isten országába és mennyországba. Tehát ezért át kell hatni életünket, vagy életünknek át kell hatni, hogy mindig igent mondunk Krisztusra. Mindent őt, akkor mindig őt akarjuk szolgálni, és ő hozzá akarunk mindig közelebb jutni, akár kérőimában, akár tudatosan. Tehát ezért az egész keresztény élet egyben növés Krisztussal, mindig szorosabb hozzátartozás, és mindig teljesebb benne élés. És ezáltal tulajdonképpen az ő teljességét is elősegítsük. Tehát amire azt mondjuk, hogy a világ plerómája, Krisztus beteljesülése, az mi általunk is történik, amikor átadjuk magunkat Krisztusnak, akkor bennünk is beteljesedik az univerzum Krisztussal. Tehát mi is elősegítjük az egész világ beteljesülését. Tehát az utolsó ítélet nem más, mint Krisztus idők végi kinyilatkoztatása. Teilhard de Chardin és hasonlóképpen fogalmaz az Isteni mélyő című könyvében. Úgy fogalmaz, hogy a dolgok banális burkában minden tisztára mosott, megmentett erőfeszítés alatt fokozatosan születik meg az új föld. Ezt tanítja az evangélium, hogy az a feszültség, amely az emberiség és Isten között felgyülemik, egyszerre majd eléri a világ lehetősége által a kiszabott határát. Hogy vége lesz a feszültség, minden megnyugszik a maga isteni bölcsességében, és beteljesül az ember élete. Tehát akkor itt egy kicsit most abba hagyjuk, és a szentségimádásnál megkérdezzük az Úr Jézus, hogy ez hogy van. Üdvözlégy Mária!
Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja. imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.